Köszönöm mindenkit, és arra gondoltam, hogy akkor itt Böjtben még nem az énekek állnánk neki, azt mondom, hogy majd Böjt végeztével, húsvét után, hanem egy picit maradnánk a húsvéti ünnepkör körül a bibliaórákban, vagy bibliaórákon. Nekem két téma fogalmazódott meg most így magamban, ahogy készültem a mai alkalomra. Az egyik a 22. Zsoltár, ami már előjött, hiszen Jézus ezt a Zsoltárt idézi a kereszt halálában, vagy a kereszt halálakor. Szó szerint ezt a Zsoltárt szólaltatja meg. A másik, ami meg bennem úgy feljött, hogy Ézsaiás próféta könyvében vannak az úgynevezett Ebed Jahve himnuszok, amik meg olyan profétai szakaszok, amik az Úr szenvedő szolgájára mutatnak előre már az Ószövetségben, és hogy érdemes lehet esetleg ezeket a Ebed Jahve himnuszokat elővenni az Ószövetségből, mert látni fogjuk majd, hogyha rátérünk, hogy valójában mindegyik a passió történetre mutat már előre. És akkor ilyen formán nyilván Krisztusról fogunk reménység szerint értekezni ma is. 22. Zsoltárt gondoltam már elhozni, aminek ugye van egy ilyen alcíme, hogy az igaz ember szenvedése és szabadulása. Szeretném jelezni, hogy ha valaki esetleg Szent István társulatos Bibliát használ odahaza, nincs vele semmi baj, akkor ne a 22-es szám alatt keresse, hanem a 21. Zsoltárnál, ugyanis a katolikus Zsoltár származás egy picit elcsúszik. Ennek az az oka, hogy tekercseken őrizték annak idején a Zsoltárokat, de azokra a tekercsekre, amire több is ráfért, arra több Zsoltárt is ráírtak, és akkor mi most feszekszünk a katolikus testvérekkel, hogy amit mi egy Zsoltárnak tekintünk, ők kettőnek, és amit mi kettőnek, azt egynek. Ugyanúgy 150 Zsoltáruk van nekik is, ugyanaz a 150 Zsoltáruk van nekik is, de a számozásban van egy kis csúszás, és a 22. Zsoltár náluk valójában a 21. Ezt csak olyan érdekességképpen gondoltam elmondani. És akkor, ha az egerem is akarja, hogy közben esetleg szóljanak rám a testvérek, hogyha nem tudok léptetni, mert nem fér rá egy diára a maga a Zsoltár szövege olvashatóan, de majd figyelek, megpróbálok figyelni, a 18. vers környékén kattint csak egyet. Olvasom magát a Zsoltárt. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kifizamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadva bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halálporába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsérjétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind, mert nem veti meg és nem utálja az elesett nyomorúságát, nem rejti el orcát előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaidat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, ő előtte borul le a népek minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Most is felolvastam a Zsoltárt, ami nem egy könnyű olvasmány, úgyhogy elnézést a botlásokért. Meg is állok egy picit. Egy-két általános dolgot hadd mondjak el a 22. Zsoltárról, tehát hogy három részre tudjuk szétszedni magát a Zsoltárt, hogyha most nagyon irodalmilag próbálnánk megközelíteni. Az első verse, az szinte minden Zsoltárnak egy ilyen felvezetést, bármelyik Zsoltárt megnézik, a testvérek, akkor lesz valami ilyen felvezetés, hogy a karmesternek, a kórusvezetőnek, a nem tudom én, patakot ugró őzgida dallamára. Ezek általában egyébként, itt ugye konkrétan az hangzik el, hogy a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára. Ezek zsidó népi énekek, aminek a dallamára el lehet énekelni magát a Zsoltárt. És amikor Isten tiszteleti keretek között ezeket a zsoltárokat imádkozták, használták, akkor a karmester, a kórus vezető ezen instrukció alapján vezette gyakorlatilag a zsoltárnak az énekét. A szomorú hír az, hogy elég kevés olyan dallam maradt meg az elmúlt pár ezer évből, amire bátran merik kimondani azt, hogy ezek úgy nagyjából az eredeti dallamok lehetnek. Tehát, hogy ezek többnyire elvesztek az elmúlt 2000 év távlatában, de héberül ezeket a dalokat, ezeket az imákat énekelték is. És akkor ez a Dávid Zsoltára, ez mindig egy ilyen izgalmas dolog, mert hogy valójában nem tudjuk, hogy a Dávid Zsoltárai közül Dávid mennyit írt. Ugyanis a Héber szövegben, ezt egyébként én kimerem jelenteni, hogy a 22-est írta, de hogy valójában azért tulajdonítanak Dávidnak nagyon sok Zsoltárt itt a 150-ből, mert azt tudjuk róla, hogy ő egy Zsoltár szerző, Zsoltár író, Zsoltárt imádkozó és Zsoltárt kedvelő király volt. Csak ezzel az a baj, hogy a Héberben a Le David, ami a Mizmor Le David, ami ennek a szövegnek az elején szerepel, az jelenti azt is, hogy Dávid Zsoltára, meg jelenti azt is, hogy Dávidnak Zsoltár. Mert hogy, igen?
Mit jelent maga Zsoltár szó, ének?
Énekelhető íma, én inkább így adnám vissza, de egyébként ez most nem egy pontos fordítás az én olvasatomban, én inkább ezt mondom, hogy énekelhető íma. De szó szerint nem ezt jelenti a mizmor. Ezt meg kéne majd néznem, hogy etimológiailag mi miért a Zsoltárral adjuk vissza. De ezek imádságok. És ez a Mizmor Le David, ez jelenti azt is, hogy Dávidé, meg azt is, hogy Dávidnak. És ugye azt is tudjuk Dávidról, hogy mivel ő egy Zsoltár kedvelő ember volt, ezért ajánlottak is neki Zsoltárokat, mert hogy ő ezt szívesen vette. És akkor rakjon rendet a Bibliában, tényleg most bocsánat, hogy ezt mondom kedves humorral, hogy az Úristen, mert innentől kezdve a 150 Zsoltárból mennyit ér Dávid, az valójában Dávid tudná megmondani, aki nincs itt, meg az Úristen. Ez a 22-es Zsoltár, ez stilisztikája miatt én szerintem nagyon Dávidra illik, de azért vannak kérdőjelek, viszont jelentem alásan egy Zsoltárnak a minőségét, meg a tartalmát sosem az adja meg, hogy ki a szerző. És ez fontos. És utána meg valójában azt látjuk, hogy a 2-től 22-ig, meg a 23-tól 32-ig versig mint a két zsoltár lenne összeillesztve, mert nagyon nagy éles törés van a 22-23. Versek határán. Onnantól ugyanis egy dicsőítő éneket látunk, még az első 21 nehány vers, az egy panasz zsoltár, egy egyéni panaszének, amiben a zsoltár szerző kesereg a saját nyomora okán az Isten felé, utána viszont csak dicsőíti. És ennek megint lesz majd egyébként, azt gondolom, hogy mondani valója, főleg, hogyha belegondolunk, hogy ezt a zsoltárt Jézus szó szerint idézi a kereszten. A panasz részét. De a dicsőítő részéről is fog ám Jézus Urunk szólni, csak ott már nem fogja szó szerint idézni, mert hogy ott majd a feltámadással elmondja, hogy hogyan van az, hogy dicsérlek a gyülekezetben. És akkor egy picit menjünk bele az izgalmasabb részekben. Ha a Bibliában bármilyen szövegkörnyezetben bármilyen duplázást látunk, bizony-bizony mondom néktek, ámen, ámen, én Istenem, az mindig valami nagyon határozott, markáns mondani valónak a megerősítését akarja kifejezni, és amikor azt látjuk, hogy én Istenem, akkor azt is látni kell, hogy itt valójában egy gyermeki bizalommal való megszólítás van. És akkor itt kell egy picit megállni, amikor a 22. Zsoltárt panasz Zsoltárként emlegetjük, és mondjuk Jézus is azzal kezdi, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ott nem azt kell látni, hogy itt megvalósul az a fajta csalódottság, ami az elhagyatottságból általában az emberi dimenzióban fakad, mert a Zsoltár szerző még mindig atyaként szólítja meg azt, aki nincs mellette. És Jézus is így kiállt fel a kereszten, hogy én Istenem, elhagyatott az Istentől, de attól még neki Istene. És az a közvetlenség, ami ebből fakad, az nem szűnik meg azért, mert az elhagyatottság az előáll, de nyilván a keserűségnek helyt ad, a zsoltárszerző helyt ad az Úr Jézus a kereszten. És akkor itt szóba jött ez a féreg kérdés, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, hogy de én féreg vagyok. Itt egy ellentétet kell látni. A Zsoltár irodalom az alapvetően mindig úgy működik, hogyha a Zsoltárokról beszélünk, hogy a Zsoltárban nem fognak a testvérek rímeket találni, akkor sem, hogyha egyesek azt mondják, hogy ez egy irodalmi műfaj és költeményekről van szó. A Zsoltároknak mindig a gondolat ritmusai azok, amik megadják a költői vonalát ennek a dolognak. Ezt teszi egyébként őket énekelhetővé is. A visszatérő gondolatritmusok. És itt ez nem mindig azt jelenti, hogy párhuzamosan ismétlődnek a gondolatritmusok, ezek valamikor ellentétek. És itt is van egy ellentét. Ugye felkiált a Zsoltáros az 5. versben, hogy benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket, hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. Amikor veled van közösségben Izrael, akkor te megvéded őket. Az én őseim, Zsoltár szerző, valószínűleg Dávid, kire gondol? Mózes, Ábrahám, meg a többiek. Mindig akkor vannak az ősatyák is, meg Izrael is alapvetően védett állapotban, amikor az Istennel való közösségük megvan. Amint az Istennel való közössége Izraelnek valahol félrecsúszik, onnantól kezdve mindig ebből a védett állapotból kiszakad, és én egyébként most egy zárójelben hadd rakjam oda, én valahol ebben is az isteni gondviselést látom. És mondom, hogy miért látom benne az isteni gondviselést. Nem azért, mert ilyenkor olyan hű de jó dolgok történnek Izraellel, hanem azért, mert előbb-utóbb megfogalmazódik bennük a panasz. És előbb-utóbb rájönnek arra, hogy a panaszt, ezt az Isten felé kell mondani. Amikor Mózes áll a csipkebokor előtt, akkor olyan gyönyörű, ahogy az Isten megszólítja, és azt mondja, hogy meghallottam népem kiáltását, alászállok, hogy kiszabadítsam őket. Mert az a panasz, az nem csak arra jó, hogy az ember keseregjen, hanem egy idő után ráébred arra, hogy hát miért vagyunk mi rabszolgasorban Egyiptomban, miért vagyok én a saját bűneim rabszolgasorában, miért van az, hogy rossz tulajdonságoktól nem tudok megszabadulni 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 éve, amik már az én hajamat is leégetik, és már én is látom, hogy ez így nincsen rendben. Hát mert mindent megpróbáltam, csak a jó Isten nem szólítottam még meg. Na, én ezért gondolom ezt is gondviselésnek. Ez persze magát a panasznak a helyzetét emberileg nem igazolja, meg nem akarom ezt úgy beállítani, hogy akkor most tessék egy kicsit otthon szenvedni, mert az a jó keresztény, aki szenved eleget. Ez félreértés, nem így gondolom, de hogy van ennek egy ilyen vonulata is. És ugye erre utal vissza a Zsoltáros, hogy amikor bíznak az ősök az Istenben, akkor minden rendben van. Ha hozzá kiáltanak segítségért, akkor jön a megmentés. És ez egyébként mindig így van az Ószövetségben. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Itt nyilván az elsődleges értelmezési sík az lehet egy ilyen megromantizált múlt, hogy mennyivel jobb volt, nem tudom én, Mózes idejében, és mennyire rossz most nekem a dolgok miatt. Van egy másodlagos értelmezés, hogy az ősöknek van egy megbecsült helye az Istennel való közösségük miatt, és amikor a közösségből kiesek, akkor jön a féreglét. Ez már egy picit fontosabb, ez egy drasztikus, direkt túlzás, ez a féreg vagyok. Mert hogy onnantól kezdve, hogy nem vagyok közösségben az Istennel, onnantól kezdve sérülékeny vagyok, de onnantól kezdve a bűnök is jelen vannak az életemben, onnantól kezdve ezek a bűnök meghatározzák az én gondolkodásomat. Ezek a bűnök alapvetően képesek úgy működni, hogy azt a távolságot, ami az Isten és közöttem van, azt növeljék, és általában egyébként próbálják magukat jónak feltüntetni, még mielőtt az ember meg nem csinálná, és erre mondja azt a Zsoltáros, hogy de én féreg vagyok, mert nem vagyok veled közösségben. Elszakadtam tőled, de nincs meg az a közösség, ami az atyáknak megvolt, és ennek a következménye az is, hogy gyaláznak az emberek. És ennek a féreg létnek egyébként van még egy olyan vonulata is, hogyha ezt a 22-es Zsoltárt egy proféta iratnak tekintjük, már pedig annak tekintjük, hogy valójában, és ez most egy erős mondat lesz tőlem, senkit ne értse félre, hogyha szabad ilyet kérnem, hogy az Isten magát teszi féreggé a Krisztusban értünk. A kereszt az a köztörvényes bűnözők kivégzése. Tehát oda nem megy valaki, nem tudom én azért, mert csinált valami kisebb gubancot, oda a kereszthalállal a rómaiak a rabszolgákat illették, meg a köztörvényes bűnözőket. Tehát amire mi azt mondjuk emberi normák között, hogy a társadalom alja, az Isten ebbe száll alá azért, hogy nekünk megváltást hozzon. És az összes olyan mély nyomorunkat, ami abból fakad, hogy mi nem vagyunk vele egy síkon és egységben, azt ő magára vállalja azért, hogy helyettünk és értünk ezt az egészet elhordozza. Ennek a féreg létnek, meg féreg kifejezésnek vannak egyébként áthallásai a Bibliában. Én ide most csak egy-kettőt írtam ki, ami hirtelen eszembe jutott, mikor olvastam a Zsoltárt, meg úgy látványosan benne van. Jóbot, érdemes a Jobb könyvét is végigolvasni, majd egyszer megcsináljuk. Ugye három barátja, hát nem tudom, vigasztalja, kíséri, nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam ezt meg. Mert egyrészt nagyon gálás, hogy ez a három emberke ott van végig mellette, másrészt meg hát nagyon nem értik, hogy az Isten mire gondol. De az a lényeg, hogy mindig van egy-egy kortárs beszédük, és Bildádnak a harmadik beszédében van ez, hogy még halandó ez a féreg, és az ember figyel ez a pondró. Ezt egyébként Jobbra mondja. Ugye akkor már mindent elvett tőle a kísértő, amit el lehetett, már össze van roppanva az egészsége, már gyakorlatilag emberileg egyszerűen fogalmazva abszolút le van nullázva, és akkor ez a kedves vigasztaló kolléga hát ilyen kedvesen szólítja meg Jobot, hogy egyáltalán lehet-e még ezt a létállapotot, amiben Jobb benne van, emberinek nevezni. Ez azért lesz fontos egyébként, mert a Jobbi történet az egy tankköltemény, tehát Jobb 99,99%, hogy nem egy valós és létező személy, de az egy profétikus előképe az Ószövetségben Jézusnak, és direkt azért írják meg, mert az Ószövetségnek van egy olyan állapota, amikor félreértik az Isten törvényét, meg az Isten bölcsességét, és kialakulnak azok a törvény meg sikerteológiai gondolkodások, mi szerint az Isten áldása az abban van jelen, hogy én mennyire vagyok sikeres, és az, akinek rosszul megy sora, az bűnös. Ami nem igaz. És akkor miért fontos ez a féreglét szempontjából? Azért, mert Jézus Urunknak nincsen bűne, és mégis féreggé teszi önmagát, értünk. És hogyha ez a jóbi történet nem lenne Krisztus megváltása előtt, akkor a krisztusi megváltásnak a mélységét is sokkal kevésbé értenénk. Egyébként ebbe a csapdába, hogy az Isten áldása az mindig csak pozitív, vagy aki sikeres, azt az Isten áldja, ebbe nagyon sokszor beleesik egyébként a kereszténység is. Tehát, hogy most nem akarok itt kisegyházi felekezeteket felsorolni, de hogy egyébként a mai napig vannak olyan kisebb egyházak és szekták a kereszténységen belül, akik makacson állítják azt, hogy ha sok pénzed van, akkor megáldott az Isten, ha nincs egészséged, akkor bűnös vagy térjél meg. A megtérésről senkit nem akarok lebeszélni, de azért nézzük már meg a Jézusi gyógyítás történeteket, ott nem mindig arról van szó, hogy a beteg a konkrét bűnös. A bűnöknek a hatása az az, hogy sérülékenyek vagyunk, mert nem vagyunk közösségben az Istennel. De kimondani azt, hogy valaki a beteg ágyon azért szenved, mert ő bűnös, az egyáltalán nem igaz biblikus megítélés szerint. És ezt Jób kezdi árnyalni, és egy picit rárugni a valóságot a világra, meg a gondolkodókra, és hogy ő is egy ilyen elhagyatott helyzetbe kerül. Mert valójában, ha visszagondolunk, akkor az egész jóbi történet azzal kezdődik, hogy a sátán kikéri Jóbot, és az Isten azt mondja, hogy akkor vigyed. És ott egyébként ez egy nagyon kemény gondolat, tehát én ezzel nagyon sokszor gondolkodom, hogy ezt hogyan kell jól érteni, mert hogy valójában innentől kezdve viszont azt kell mondani, hogy hát a sátán semmit nem csinálhatott volna jobban, ha az Isten nem hagyja. És az Isten hagyta. Miért? Krisztust miért hagyja? És akkor itt egy picit be kell talán vezetni a gondolkodásba azt, amit Luther sokszor mond, hogy az Isten sokszor olyan dolgok mögé rejtőzik el, amiben mi magunktól nem keresnénk az Istent. És az Isten kegyelme az nagyon sokszor olyan dolgokban mutatkozik meg, amiben mi magunktól nem keresnénk az Istent. És akkor a másik két dolog, amit én ide írtam, az két Ebed Jahve himnusz. Ugye az Ebed Jahve, ez az Isten szolgája héberül, vagy hát Jahve az Úr szolgája héberül. Ézsaiás könyvében vannak úgynevezett Ebed Jahve himnuszok. Ez mind valamilyen formában Krisztus Urunk szenvedését vetíti egyébként előre. Én most ide kettőt írtam ki, az 52.14-et, meg az 53.3-at, egy-egy verset belőle. Sokan csak iszonyattak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló, és ennek a vers fölött az alcím szerepel, hogy a felismert szolgadi adala. Ézsaiás nem mondja ki a keresztrefeszítés, de hogyha ezt mellé rakjuk a Krisztus keresztrefeszítésének, akkor nagyon erőteljesen érződni fog, hogy ő róla beszél. És akkor a másik az meg az 53.3, hogy megvetett volt és emberektől elhagyatott fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előre, megvetett volt, nem törődtünk vele. A kereszthalálra alapvetően kétféleképpen tud reagálni az ember. Vagy ott van a tövében is gúnyolódik, mert látványosság, és a másik nyomora, bármennyire is gyalló, de sokakat emel, mert hogy azon lehet élcelődni, akkor az nem az én nyomorom. Vagy egész egyszerűen, mivel a kereszthalál egy nagyon-nagyon drasztikus és torz formában folyik le, mert a keresztre feszített valójában megfullad, és ez egy végtelenül nehéz vegetáció, vagy hát egy haldoklás. A másik reakció az, hogy nem bírják az emberek nézni, és elfordítják a tekintetünket. És a nagypénteki kereszten a mai napig így vagyunk. A világ vagy gúnyolódik a Krisztus keresztjén, vagy rá se akar nézni. És ezzel azt gondolom, hogy a személyes hitvilágunkban is nagyon sokszor így vagyunk, hogy vagy próbálom könnyíteni azt a keresztet, hogy ne legyen annyira drasztikus az én életemben, és vagy elfordítom a tekintetemet arról, amire rámutat. Na és akkor itt megint álljunk meg egy picit, mert Jézus nem azért idézi meg ezt a Zsoltárt, mert azt szeretné kifejezni, hogy őt elhagyta teljes mértékig az Isten, és az ő istensége már nem létezik. itt alapvetően azt kell látni, hogy az Isten a mi emberségünket veszi magára, és az emberségünk onnantól kezdve, hogy bűnben vagyunk, tehát elszakadtunk az Istentől, az jár az istentelenségnek ezzel az állapotával. És az Isten annyira mélyen szeret bennünket, hogy ezt az istentelenséget szolgáltatja ki saját magára, és teljes mélységig érzi át azt, amit az ember átérez akkor, amikor a halállal kell szembenéznie. Ahol már nincsenek emberi mentőövek, és ez a féreg lét, amit itt megidéz a Zsoltáros, ami aztán Krisztus úrunkra is vonatkoztatható, ez ilyen értelemben kerül itt elő, hogy nem arról van szó, hogy ő megszűnne az atya fiának lenni, vagy megszűnne Istennek lenni, vagy bűnössé lett volna, hanem arról van szó, hogy a mi Isten vesztésünknek a súlyát is hordozza. És ez szerintem egy nagyon fontos mondani valója a kereszt halálnak, meg a megváltásnak, mert Luther mondja azt a Zsoltárról, majd erről egy kicsit később fogunk gondolkodni, hogy ebben a Zsoltárban valójában az a csodálatos, hogy úgy emeli fel a tekintetünket Krisztusra, hogy közben arról is beszél, hogy mi is panaszkodhatunk. És hogy a szenvedéseinkben, meg a kesergéseinkben, meg a nehézségeinkben kereshetjük a Krisztus keresztjét. És hogy el lehet mondani az Istennek azt a fájdalmat, ami bennem van, el lehet mondani a Krisztus mintájára annak a súlyát, hogy Uram, én rettenetesen nyomorult vagyok azért, mert nem vagyok veled közösségben, és lesz ennek az Isten részéről foganatja és folytatása. És akkor ugye itt vannak azért egész direkt mondatok, és ebben tényleg az a csodálatos, hogy Jézus és Dávid király között hozzávetőleg 1000 év telik el, kb. Nem tudjuk, nem egészen, de ha a dávidi koronázást nézem, akkor a Dávid megkoronázása körülbelül Krisztus előtt 1000-ben történik. És mégis ez a Zsoltár szerző a dávidi korban, legyen az Dávid, vagy egy udvari zsoltárosa, akivel szokott együtt imádkozni, énekelni, lantot pengetni, teljesen mindegy. Ő ilyen nagyon proféta, ilyen belelát abba, hogy mi fog történni a megváltóval. Gyakorlatilag itt kicsit szimbolikusan, kicsit képletesen, de azzal, hogy kimondja, hogy átjukasztották kezemet, lábamat, azzal gyakorlatilag már a keresztrefeszítésről egy direkt utalást tesz az Ószövetség. És akkor ugye sokan próbáltak belekötni ebbe, hogy hát de a héberben a lyukasztásnak a szava az kötözést is jelenthet, és akkor Jézust lehet, hogy nem is keresztre feszítették, hanem oszlophoz kötözték, vannak ilyen teóriák a mai napig, jelentem alásan, nem. A mi ábrázolásaink rosszak, mármint hogy általában a feszület ábrázolásainknak egy jelentős része rossz. Ez is, ami itt van, nem azért, mert rossz szándékkal festették, hanem azért, mert Róma a 400-as évek végén megbukott, és a keresztre feszítés, hál' Istennek, velük együtt kiment a divatból. De nem a tenyerét szögezték át a keresztre feszítettnek, hanem az orsó meg a sinkcsont közötti részt, ugyanis, hogyha a tenyér kész közép csontokat szögezik át, akkor a saját testsúlya alatt kiszakadt volna, ami irdatlan fájdalommal járt volna, viszont a tevékenység nem érte volna el a célját, tehát nem kivégzés lett volna, fájdalmas és kínlódtató kivégzés, csak kínzás. De azt csinálták a rómaiak, mert egyébként tudták, hogy hogyan kell fájdalmat okozni, hogy adott esetben nem a sing és az orsó között szögelték át a kezet, hanem a tenyérnél, de akkor itt rákötöttek. És azért kötöttek rá, hogy a kötél tartsa a testsúlyt, a szög meg fájjon. És innentől kezdve, hogyha ezt az ember látja, akkor én meg azt mondom, hogy okkal választja a Zsoltáros ezt az igét a héberben, mert ez mind a két esetre igaz. Jó. És csak egy érdekességképpen szeretném idehozni, hogy amikor arról beszél a Zsoltáros, hogy torkom kiszáradt, mint a cserép, akkor azért a héber szöveg nem biztos, hogy egyértelműen így fordítandó. Ennek van egy másik vagy van egy másik fordíthatósága is. Az erőm elszáradt, mint a cserép, mármint, hogy amiből kipárolog a víz. a nyelvem az innyelmre tapadt, és a halálporába ítéltél bele. Ha visszatérünk oda, hogy Jézusnak nincsen bűne, már pedig nincsen bűne, akkor valójában a kereszt halál az Isten ítélete, amit Krisztus helyettünk, bűnös emberek helyett szenved el. És akkor, ha megint biblikusan nézzük, akkor a halál az alapvetően nem feltétlenül a Bibliában az, hogy megszűnünk biológiailag funkcionálni, hanem a halál valójában az Istennel való közösségnek a megszűnése. És az Isten, ezt szerintem emberileg sose fogjuk megérteni teljes egészében, de hogy valójában az Isten pontosan ennek a halálnak a dimenzióját vállalja értünk a kereszten, hogy ő megszűnik saját magával közösségben lenni azért, hogy minket oda tudjon hívni. És ez valami fantasztikus mélység, meg egyébként felfoghatatlan és érthetetlen emberi aggyal. És a 23. verstől viszont az egész Zsoltár átcsap egy hálaénekbe. És én nagyon fontosnak tartom azt, erről sokszor szólok a prédikációkban is, meg a bibliaórákban, hogy ne csak a keresztig jussunk el. Én tudom, hogy az összes templomunknak a tetején a kereszt van ott, hát az üres sírt azt elég nehéz lenne felvinni a tornyok tetejére. De hát a két történet, a keresztre feszítés, meg a feltámadás, az egy történet. És mi a feltámadott Krisztus megváltott gyermekei vagyunk. A kereszt a megváltásunknak az ára, az üres sír pedig a megváltásnak a következménye. És nem szabad nekünk kereszt nélkül élni, de nem szabad, azt gondolom, az üres sírnak a reménysége nélkül is élni. És akkor ugye mondottam vala, hogy Krisztus idézi a 22. Zsoltár elejét, de hát azért ragadjunk itt egy-két gondolatot a 23. verstől hátrafele. Hirdetem nevedett testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Ez a Zsoltár eddig egy panaszének volt, most pedig arról beszél a Zsoltáros, hogy tudom az evangélium szerint a szeretetet közösségben megélni. Hogy tudom továbbadni. Ha szabad egy ilyen kis Isten tisztelet teológiát belecsempészni. Az evangélikus egyház azért azt mondja, hogy nem celebráljuk a Szent Misét, meg az Isten tiszteletet, mert a celebrálás egy aktív kifejezés a latinban, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pap tartja a misét. Az evangélikus teológia azt mondja, hogy a misét, az Isten tiszteletet, ugye ha van úrvacsora, akkor misét, az valójában, mivel az egyház az a Krisztus teste, az Isten tartja értünk. És innentől kezdve minden egyes ima, meg minden egyes ének, amit mi az Isten tiszteleten elmondunk, eléneklünk, kiválasztunk, és adott esetben szívből megszólal, az végső soron a Krisztus dicsérete, meg a Krisztus imádsága mi bennünk. És amikor mi elkezdjük az Atyafiú Szentlélek nevében az Isten tiszteletet, akkor szabad arra gondolni, és szabad úgy megélni az Isten tiszteletnek a közösségét, hogy itt nem azért vagyunk ott, hogy valami misztikus megvilágosodás útján megértsünk valamit a Bibliából, hanem azért vagyunk ott, hogy a Krisztusra találkozzunk, és a Krisztus ott van. És minden egyes olyan alkalomban ott van, amikor mi az Atya Fiú Szentlélek nevében Isten tiszteletet kezdünk, és velünk hirdeti az ő feltámadásának a dicséretét. Illetve, ha szabad még egy picit tovább mennem Szent Ágostonhoz, meg aztán Lutherhez, Szent Ágoston mondja azt, hogy a megtérés már az Isten munkája bennem, és a megtérés az nem más, mint a feltámadott Krisztussal való találkozás. Tehát ez a hirdetés, ez itt összeél. És akkor vannak még itt azért szerintem fontos dolgok, mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát. Mindenkinek van helye az Isten tisztelet közösségében, teljesen mindegy, hogy jobbról, balról, fentről, lentről hogyan jön. Van. Az elesett embert az Isten nem zárja ki a maga közösségéből, és itt az elesettséget azért megint a Zsoltár ugye mindig gondolatritmusokban gondolkodik, pont a féreglétnek a párhuzamával nézzük újra. Az elesettségem az taszít a kereszt felé, a kereszt taszít a feltámadás felé, és innentől kezdve az Istennel való közösség belögdös folyamatosan engem vissza az Isten. És egész egyszerűen azért, mert az Isten nem hagy lenn a porban, nem hagy ott, ahol nélküle lennék. És akkor utána is szépen jönnek, hogy szívetek legyen vidám mindenkor. Talán be a veled beszéltük, hogy olyan furcsa néha az, hogy vannak gyönyörű szép dicsőítő énekek az evangélikus énekeskönyvben, és akkor ezt az orgonán ilyen felező ritmusban elhúzzuk, és én akkor mindig azon gondolkodom egyébként, hogy ez az orgona, és nem az orgonisták ellen szólok, félreértés ne essék, a kereszténységünkben már alapvetően egy szép baleset. Mert amikor az orgonával mi találkozunk, akkor egyébként pont bennünket ítélnek halálra az arénákban, és a gladiátorok, miközben mészárolják az első vértanukat, orgonán játszanak a római polgárok szórakoztatására. Hát ugye a valóságban nincsen háttérzene, valahogy kell alá rakni, és ezt követően az orgona bekerül a templomba. Egyébként ennek van egy gyönyörű mondani valója, mert hogy nem az orgona tehet róla, hogy erre használták, és ezzel is lehet dicsőíteni az Isten, de alapvetően az orgona egy lassú hangszer, nem egy gyors. Nagyon sok orgonának, főleg a barokk orgonáknak egész egyszerűen fizikai határaik vannak, hogy milyen ütemértéket, jól mondom, ütemérték? Vagy ritmusérték, bocsánat. Milyen ritmusértéket lehet rajta kijátszani. Egy bizonyos ritmusérték alá nem tudnak az orgonák lemenni. És akkor mi fogjuk a orgonáinkat, és elkezdünk rajta dicséreteket játszani, és úgy lefeleződik ezeknek a dicséreteknek a lendülete, meg a mondani valója. Pedig pont az lenne a lényeg, hogy megszólaljon, hogy az úgy ott legyen és dobogjon. És innentől kezdve van egy olyan hatása szerintem nagyon sokszor az Isten tiszteleteknek, hogy nem jön át az a vidámság, ami egyébként a dalban benne van. Megmondom őszintén, én szoktam figyelni a papipadból néha. Nem mindig, mert amikor a papipadba jut eszembe, hogy nem írtam fel a hirdetésekhez még valamit, akkor azt írom. De hogy én néha szoktam nézni, hogy hogyan énekel a gyülekezet. És néha azt látom, hogy követik a testvérek az éneket, és mindenkinek az arca olyan komor, én megnézem a dalszöveget, és miért nem lehet ezen végre egyet mosolyogni? Hát a megváltottsághoz tartozunk. Hát jó, hát majd utána kimegyek, én aztán bűnvallunk, de hogy az a kezdőjének az annyira vidám. És hogy a Krisztus egyébként nem azért halt meg értünk, hogy mi folyamatosan szomorkodjunk. Hát azért halt meg értünk, hogy evangélium, hogy örömhírünk legyen. Hát az egész kereszténység arra épül rá, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki nem hagy bennünket a porban, engem sem, meg a testvéreket, meg a beteget, meg a hajléktalant, meg a szőkét, meg a kékszemüt, meg a cigányt, meg a mindenkiért. És hogy ennek szabad örülni. És én ezt azért mondom ennyire lendületesen, mert nagyon, de nagyon komolyan gondolom azt, hogy a kereszténység az utóbbi, hát nem tudom, 100 évben legalább, elrontotta azt a hangsúlyhibát, hogy a keresztre nagyon-nagyon nagy hangsúllyal elkezdett odafigyelni, és megfeledkezett arról, hogy ez az üres sírra mutat. De az az üres sírra mutat. És nyilván az emberben legyen ott a bűnbánat, de hát ez a kegyelem felé vezet. És mi a kegyelem Istenének vagyunk a gyermekei. És akkor én most megállok, mert még nagyon sok mindent tudnék a 22. Zsoltárról mondani, de hát ha van, akinek van hozzászólni való meggondolata.